Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 65. Zsoltárt. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nagy szeretettel köszöntöm körünkben Kompán Zsoltné nagy tiszteletű asszonyt. Ő a mai ige hirdetés szolgálatát ő végzi. Ő a Magyar Rádió református műsorának munkatársa, és nagy szeretettel jött el közénk. Nagy tiszteletű Kéri Tamás lelkipásztor testvérünk, családja és a gyülekezetünknek körülbelül olyan 70 tagja. A hétvégén Mátraházán csendes hétvégén vannak, ezért nem tud ő itt lenni. A hirdetéseket szeretném még elmondani. Gyülekezeti alkalmaink a szokásos rendben lesznek a következő héten is megtartva. Szombaton 17-én 10 órára várjuk a szépkorú testvéreket a gyülekezeti teremben. Ez az alkalom ennek a, mondjuk így, hogy tanítási évnek, a nyár előtti időszaknak az utolsó ilyen alkalma. Vasárnap 18-án 4 órától családi istentiszteletet tartunk, ez egyben a hittanús évzárós istentisztelet lesz, és egyben azokat szeretném várni és kérni, hogy jöjjenek megbeszélésre, akik a gyári augusztus 14-től 19-éig tartó gyermeknapközis táborunkban szolgálni szeretnének, bármilyen szolgálatban is szeretnének részt venni. Mindkét alkalom tehát, a szépkurak alkalma és a hittanos alkalom is a tanév, tehát ennek az évnek a záró alkalma lesz. Köszönöm szépen!
Dicsérjük tovább Istenünket, leülve énekeljük a 167. dicséretet. Jöjj, mondjunk hálaszót!
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint azt felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, a Jób könyve 6. fejezetéből. Istennek ígéjét fogadjátok úgy, mint az ő tulajdonszavát. Buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel hallgassátok, hogyan szól hozzánk az Úr. Jób könyve 6. részében ezt olvassuk. Jób pedig felelt, és mondta: Ó, ha az én bosszankodásomat mérlegre vetnénk, és az én nyomorúságomat vele együtt tennénk a fontba. Bizony súlyosabb ez a tenger fövényénél, azért valgatok az én szavaim. Mert a mindenható nyilai vannak én bennem, amelyeknek mérge emészti az én lelkemet, és az Istennek rettentései ostromolnak engem. Ordít-e a vadszamár a zöld füvön, avagy bőgé az ökör az ő abrakja mellett? Vajon ízetlen, sótalan étket eszik-e az ember, avagy kellemes íze van-e a tojásfehérnek? Lelkem iszonyodik érinteni is, olyanok azok nékem, mint a megromlott kenyér. Ó, ha az én kérésem teljesülne, és az Isten megadná, amit reménylek. És tetszenék Istennek, hogy összetörjön engem, megoldaná kezét, hogy szétvagdaljon engem. Még akkor lenne valami vigasztalásom. Újonganék a fájdalomban, amely nem kímél, mert nem tagadtam meg a szentnek beszédét. Micsoda az én erőm, hogy várakozzam? Mi az én végem, hogy tűrtőztessem magam? Kövek erejeé az én erőm? Avagy az én testem acélból van-e? Hát nincsen-e segítség számomra, avagy a szabadulás elfutott-e tőlem? A szerencsétlent barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Atyám fiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amint túláradnak medrükön a patakok, amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben olvadt hóhömpölyök. Mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak. Letérnek útjukról a vándorok, felmennek a sivatagba utánuk, és elvesznek. Nézegetnek utánuk téma vándorai, Sébának utasai bennük reménykednek. Megszégyennik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé. Látjátok a nyomort, és féltek. Hát mondtam én, adjatok nékem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem. Szabadítsatok ki engem az ellenség kezéből, és a hatalmasok kezéből vegyetek ki engem. Tanítsatok meg, és én elnémulok, és amiben tévedek, értessétek meg velem. Ó, mi hathatósak az igaz beszédek! De mit ostorozati ostorozástok? Szavak ostorozására készültök-e? Hiszen a szélnek valók a kétségbe esetnek szavai. Még az árváknak is néki estétek, és sírtásnátok a ti barátaitoknak is. Most hát tessék néktek rám tekintenetek, és szemembe csak ne szemetekbe csak nem hazudom. Kezdjétek újra, kérlek, ne legyen hamisság. Kezdjétek újra, az én igazságom még mindig megáll. Van-e az én nyelvemen hamisság, avagy az én ínyem nem veheti észre a nyomorúságot? Istennek áldása legyen a felolvasott ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Most gyertek testvérek, feleljünk Isten szavára, imádkozzunk hozzá így. Kegyelmes Istenünk, Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálaadással állunk meg előtted, ezen a reggelen is. Hálát adunk mindazért a jóért, amit az elmúlt héten nekünk adtál. Urunk, de ugyanakkor bűnbánattal is állunk, hiszen olyan sokszor nem vettük észre a jót, hanem csak azt, amit nem kellett volna észrevennünk, a rosszat. Bocsáss meg nekünk! Bocsáss meg, hogy nem láttunk meg mindenben téged, hanem csak a magunk dolgát láttuk, a magunk akaratát követtük. Bocsáss meg nekünk! És kérünk, add, hogy mégis lássunk téged, legalább most, ezen az Isten tiszteleten, és hogy csak téged nézhessünk, csak azt várhassuk, hogy mit üzensz ma nekünk. Szólíts meg minket. Mondd, hogy mit tegyünk. Kérünk, adj választ a kérdéseinkre. Vezess minket a te igazságodban. Légy velünk és értesd meg üzenetedet. Köszönjük, drága mennyi édesatyánk, hogy te gondot viselsz rólunk, hogy mindig megadod azt, amire éppen szükségünk van. Köszönjük, hogy nem feledkezel el rólunk, hanem fogod a kezünket, és viszel tovább. Sőt, ha kell, fölemelsz, és a karjaidban hordozol. Hálásan köszönjük ezt. És drága Úr Jézus, megváltunk. Köszönjük, hogy te annyira szerettél minket, hogy kész voltál az életedet is értünk odaadni. Köszönjük, hogy megváltottál, megszabadítottál minket a bűn rabságából, hogy nekünk életünk lehessen. Szentlélek, Úristen, kérünk téged is, légy velünk, hiszen te vagy az, aki megérteted velünk az Atya üzenetét. Te vagy az, aki vezetsz minket azon az úton, amin járnunk kell. Légy velünk, vezess minket, mutasd az utat. Kérünk, áld meg ezt a mi Isten tiszteletünket, és add, hogy semmi más ne legyen fontos, csak Isten. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 151. dicséretet énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, Istennek ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek szent lelke segítségül hívásával, megírva található a már felolvasott részben, Jób könyve 6. részében, a 26. versben, eképpen. Szavak ostorozására készültök-e? Hiszen a szélnek valók a kétségbeesettnek szavai. Kedves testvérek, ma Szent Háromság vasárnapja van. A pünkösd utáni első vasárnapot szoktuk így nevezni, hogy ilyenkor együtt látjuk már a Szent Háromságot, és ezt ünnepeljük. Örülünk annak, hogy a Szent Háromság már teljesen egyben van. Az Atya Isten, aki mindent teremtett és föntart, a Fiú Isten, aki megváltott bennünket, és már kitöltetett a Szent Lélek, aki vezet minket a mi utunkban. Olyan jó így együtt látni, és jó együtt gondolni a Szent Istenre így, ebben a három személyben. Van, amit könnyű megértenünk. Könnyű megértenünk, hogy milyen az Atya. Könnyű talán megértenünk, hogy milyen a Fiú, a megváltó. Kicsit nehéz megértenünk, hogy kicsoda is a Szentlélek. Ő nem egy látható valaki, de mégis érezhetjük, hogy velünk van, hogy mellettünk áll, hogy erősít, hogy vigasztal. Bizonyára pünköstkor sokan végig gondolták ezt, hogy kicsoda is a Szentlélek a számukra. Így összefoglalva, a Bibliában nem sok szó esik a Szent Háromságról, de nekünk mégis érdemes így együtt is foglalkozni a Szent Háromsággal, együtt is figyelni rá, és együtt is hálát adni neki mindenért. De már az Ószövetségben is látjuk külön-külön is az Atyát, látjuk a Fiúról való ígéreteket, és látjuk a Szentléleknek a munkáját is. Így Jób könyvében is benne van minden a három személyről, aki maga a Szent Isten. Jób könyvét kezdtük el most olvasni a Bibliaolvasó kalauzunk szerint. És Jób könyvét azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerik. A keresztény emberek nagyon sokan emlegetik. Igen, Jób a mintánk, a példaképünk, aki előttünk járt sok mindenben. Előttünk járt a szenvedésben. Előttünk járt abban, hogy hogyan kell hordozni a szenvedést. Mert mi is történt Jobbal? Jób egy nagyon gazdag ember volt. Azt olvassuk az első fejezetben, hogy ő Keletnek az egyik leggazdagabb embere volt. Nagyon sok állata volt, szamarai, juhai, tevéi, nagyon nagy gazdagsága volt. És a gazdagságát még az is mutatta, hogy volt 10 gyermeke. 7 fiú és 3 lány. Micsoda gazdagság! Mindennel meg volt áldva, ami egy embernek kell. Voltak gyermekei, nagy családja, volt gazdagsága. De aztán úgy folytatódik a történet, hogy az Isten előtt, amikor az angyalok, az Isten fiai megjelentek, köztük volt a sátán is. A sátán azt jelenti, hogy vádló. Ott volt ez a vádló, aki azért járt körbe a földön, hogy megnézze, hogy kit hogyan lehetne bevádolni az Isten előtt. Hogyan lehetne befeketíteni, és elmondani, hogy miért rossz is. És amikor ez a sátán, a vádló odaállt Isten elé, akkor Isten azt kérdezte tőle, láttad-e Jóbot? És a sátán azt mondta, persze, hogy láttam. Igen, valóban Isten félő. Valóban bűngyűlölő. Na de miért ne lenne az? Hiszen mindent megadtál neki. Mindene megvan, körülvetted. Ott úgy van ez a szó, ami teljesen körbe kerítetted a jóval. Hát hogy ne lenne jó ember? Hogy ne áldana téged? Hogy ne félne téged? És Isten belement abba, hogy azt mondja, akkor tiéd lehet Jobbnak mindene. Odadja a sátánnak. Tedd próbára. tett próbára, hogy ő nem csak a vagyon miatt szeret engem, nem csak a családja miatt szeret engem, hanem magamért. És a sátán elmegy, és tönkreteszi Jóbot. A szolgák egymás után mentek Jóbhoz jelenteni, hogy elhajtották a tevéket, a szamarakat, a juhok megégtek, minden vagyon oda veszett. Egyik szolga még be sem fejezte, már ott volt a következő, a rossz hírrel. És végül jött az utolsó szolga, aki azt mondta, hogy a gyermekeid együtt voltak egy házban. Jött egy nagy szél, lerombolta a házat. A gyermekeid mind meghaltak. Csak én jöttem el. A szolgák és a gyermekek, akik bent voltak, egy sem maradt életben. Micsoda veszteség! Minden egyszerre, ebből egy is elég volna nekünk, hogy azt mondjuk, hogy ez kibírhatatlan. Ezt nem bírjuk. Jobbnak végig kellett ezt hallgatni. És ezek után mit tudott mondani? Azt, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Nem lehetett könnyű ezt kimondani, de mégis megtette. Az Istennek tudott még akkor is hálát adni, és az Istent tudta dicsérni. Áldott legyen az Úr neve. És ezek után a sátán még tovább ment. Azt mondta, persze, mindenét elvettem ugyan, melletted maradt, de azért, mert az élete még megvan. Az életéért mindent odaad az ember. És Isten azt mondta a sátánnak, rendben, akkor küzdjön az életéért is Jób, de ne vedd el tőle az életet. És ekkor jött a betegség. Egy nagyon utálatos, nagyon ronda betegség, ami fekélyeket okozott Jóbon. És Jób nem tudott a házban sem megmaradni. Kint ült a porban, és egy cseréppel vakargatta magát. Milyen szörnyű állapot! És ebben a szörnyű állapotban még a felesége is azt mondja, hogy átkozd meg az Istent, és hajd meg. Hagyd el az Istent, minek neked az ilyen Isten, aki nem törődik veled. És erre Jób azt mondja, hogy te hiszen a jót elvettük az Istentől, akkor a rosszat ne vennénk el. Ha a jónak tudtunk örülni, akkor fogadjuk el a rosszat is, mert az is az Isten kezéből jön, és az is lehet áldássá számunkra. Milyen nehéz volt Jóbnak, és nem lett könnyebb. Amikor megjöttek a barátai, akkor az első pillanatban úgy tűnik, hogy na, segíteni fognak. Megjött a három barát három különböző helyről, de amikor Jóbot meglátták, nem ismerték föl. Messziről nem ismerték meg a barátjukat, mert annyira rossz állapotban volt. És mit csináltak? Leültek mellé. Nem szóltak, nem beszéltek, nem kérdeztek, csak leültek és hallgattak. Egy héten keresztül ültek a szenvedő Jób mellett, és hallgattak. Mennyire jó lenne ezt is megtanulnunk. Csak ott lenni a másik mellett. Csak odaállni mellé. Csak megfogni a kezét. És tudni hallgatni. Ezek a barátok 7 napon keresztül hallgattak. De azután az egyikük mégiscsak elkezdett beszélni.
és elkezdte kioktatni Jóbot, hogy mégiscsak te tehetsz róla, hogy beteg lettél. Mégiscsak valamit csináltál, ami miatt az Isten súlyt téged. És mondja, és mondja. Jobb pedig hallgatja. Még végül azt mondja itt ebben a 6. fejezetben, hogy miért mondjátok ezt nekem? Ne beszéljetek így, mert én tudom, hogy nem tettem semmi rosszat az Isten ellen. És ti mire készültök? Hogy a szavakat ostorozzátok? Olyan szavakat mondatok nekem, amik fájnak? Erre készültök? Ez nekem nem segítség. Inkább nem akarom. Különben is. A szélnek valók, a kétségbe esetnek szavai. Mit mond ezzel Jób? Hogyha most én is elkezdenék beszélni, én csak a kétségbe esett ember szavait tudnám mondani. De az mire lenne jó? Mondhatnám. De mire való? Engedjük csak a szélbe. Azt elviheti a szél. Nem kell komolyan venni. Nem kell meghallgatni. A szélnek valók a kétségbeesésnek szavai. Mi hányszor esünk kétségbe, és hányszor beszélünk a kétségbeesésünk alatt. Kétségbe esünk, mert valamilyen baj van a családban. Nem tudjuk, hogy mi lesz a gyerekeinkkel, unokáinkkal. Kétségbe esünk egy-egy nehézség után, vagy benne inkább. Kétségbe esünk, amikor kiderül, hogy betegek vagyunk. Kétségbe esünk, amikor elveszítjük a munkánkat. Kétségbe esünk, amikor öregedésünk közben már nem látunk olyan jól, nem hallunk olyan jól, vagy nem tudunk annyi mindent megcsinálni, mint régebben. Kétségbe esünk mi mindentől. És amikor kétségbe esünk, elcsüggedünk, szomorkodunk, bánkódunk, és teljesen elveszítjük a reménységünket. Nem találunk vigaszt arra a helyzetre, amiben éppen vagyunk. És nem látjuk, hogy ebből lehetne kiút. Azt hiszem, hogy ha most végigkérdeznék mindenkit, mindenki tudná sorolni azokat a helyzeteket, amik kétségbe ejtőek voltak eddig az életében, és talán azokat, amik most teszik kétségbe esetté az életét. Mindannyiunknak vannak gondjai, amik kétségbe esetté tehetnek. De mit teszünk ilyenkor? Mondjuk a szavainkat? Panaszkodunk? Mondjuk mindenkinek, hogy milyen rossz helyzetben vagyok? Nem lehet rajtam segíteni. Te sem tudsz, de azért elmondom. Hányszor ejtettük már ki ezeket a szavakat? Ahelyett, hogy az Isten elé mentünk volna a kétségbeesésünkkel. Azt mondja Jób, hogy a kétségbeesésnek a szavai csak a szélnek valók. Nem kell komolyan venni. Amit kétségbeesésében kimond az ember, azt jobb nem is hallani. Erre is tudnánk azt hiszem példákat sorolni. Amikor kétségbeesésünkben kimondtunk szavakat, kimondtunk gondolatokat, amiket nem gondoltunk át, amiket talán nem is gondoltunk komolyan, csak úgy kijött, csak úgy kicsúszott a számon. Kétségbeesésemben mondtam. Hányszor van így, hogy meggondolatlanul kimondunk szavakat, esetleg megbántunk másokat a kimondott szavainkkal. Amikor azt mondjuk, te ezt nem értheted, neked nincs semmi bajod, és a másik ember azt mondja, ha tudnád, nekem is mennyi van. De már megbántottuk. Ezért mondja Jób, hogy a kétségbeesésnek szavai, a szélnek valók, vigyel a szél, ne törődj vele, ne hallgasd meg, ne halld meg, ha hallottad is, ne engedd a szívedig érni. Ha egy kétségbeesett ember mond valamit, azt kezeld csak úgy, nem tudod, mit mondasz, de nem baj. Én nem bántalak érte. Én megbocsátok. Ki tudjuk ezt mondani? Vagy amikor mi mondjuk a kétségbeesésnek a szavait, akkor hogy gondolunk arra? Meg fogja állni ez a mondatom a helyét egy nap múlva is? Vagy egy hét vagy hónap múlva, amikor már elmúlnak a bajok? Visszaszedni már nem tudom a szavakat. Az jó, ha elviszi a szél. De mi van, ha előbb valakit megbántottam, valakibe beleütközött az a szó? Nagyon nehéz megállni, hogy ne mondjak olyan szavakat kétségbeesésemben, amit nem tudok később is fölvállalni. Jób nem mondott olyat, amit nem lett volna szabad. Ő azt mondta, hogy én az Istenre figyelek. Én csak is ő előtte akarok megállni. Ti mondhattok akármit. Mondhatjátok. Sőt, mondjátok, kezdjétek újra, de gondoljátok végig, hogy nálam van az igazság. Mert én tudom, hogy az Isten előtt megállhatok. És biztatja a barátait, hogy mondjátok csak, tanítsatok engem. Tanítsatok arra, hogy mit mond az Isten, azt elfogadom. De ha csak ostorozni akartok, azzal nem tudok mit kezdeni. Akkor a ti szavatok is szálljon el a szélbe, mert nem fogok rá figyelni. Vajon mi? Mit mondanánk ilyenkor? Hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy én tudom, hogy az Isten előtt megállhatok, és te ne beszélj nekem arról, hogy én vagyok az oka annak, ami történt velem. Vajon el tudnánk mi azt fogadni? Megértenénk, hogy fontosabb az Isten előtt állni, mint hogy nekem igazam legyen? Mert itt kiderül, hogy jobb barátai a saját igazságukat akarják továbbra is elmondani. És próbálják bebizonyítani Jobbnak, hogy ő az oka annak, ami történt. Ők bizonyítani akarják a saját igazukat. Jobb pedig nem akarja hallani a másik igazságot, mert ő tudja, hogy ő az Isten előtt áll, és csak ott kell neki megállni. Jobb azt mondja, hogy én az Istenemben bízom. Ő tudja, hogy nekem mit ad, és mit vesz el. Én őt áldom mindenkor. És a továbbiakban majd eljut odáig, hogyha olvassuk tovább a Jobb könyvének fejezeteit, hogy Jobb ki tudja mondani azt, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll. Az az egész életemben tudni fogom, hogy ő az én szabadítom, ő az, aki megtart engem, ő az, aki mindent megad, amire szükségem van. Nem biztos, hogy azt, ami nekem jó, de azt, ami nekem kell. Ki tudjuk ezt jobban mondani? Vajon tudunk-e jobban együtt az Isten elé menni, hogy Uram, köszönöm mindazt, amit adtál. Elfogadom mindazt, amit át kell élnem. A szenvedést is a te kezedből veszem. A nehézségeket is tőled fogadom. Ki tudjuk ezt mondani? És elengedni azokat a szavakat, amik csak nehézzé tennék az életünket. Elengedni azokat, vagy ki nem mondani, amivel másokat megbántanánk. Tanuljunk Jobbtól, hogy csak az Istennek mondjuk el panaszunkat, mert fogja majd mondani a panaszát Jobb. Meg már mondta előzőleg is, az előző fejezetekben. Az Istennek lehet panaszkodnunk, de ne az embernek mondjuk, hanem csak is az Istennek. És az Isten az, aki meghallgatja a mi panaszunkat, a mi kérésünket, és várja a mi hálaadásunkat is, a nehézségek között is. Tanulnunk kell ezt még, de Isten lelke tud vezetni minket, aki tud vigasztalni, és tud úgy az Isten elé vinni, hogy tudjunk mindent az Úrnak elmondani. Az ő lelke vezet minket, az imádságainkban is. Kérjük ezt, kérjük, hogy neki mondjuk el, csak neki a gondjainkat, bajainkat, és kérjük az ő segítségét, az ő kegyelmét, az ő szeretetét. Mert aki kiált hozzá, annak felel az Úr. Ha most nyomorúságban érzed magad, ha úgy érzed magad, mint Jobb, akkor kiálts az Úrhoz, és tudd azt, hogy ő hallja a te szavadat, és segít. Lehet, hogy engedi még a szenvedést egy darabig, de ott van veled a szenvedésedben is. És ezt soha ne felejtsd el. Legyen ebben Jobb mindannyiunk példaképe, hogy ő a szenvedés között is áldotta az Urat, és magasztalta őt. Tegyük ezt mi is, amikor most hozzáfordulunk imádságban. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, Drága mennyei édesatyánk, mi olyan sokszor érezzük úgy magunkat, mint Jób, pedig sokkal kisebb a mi szenvedésünknek a sora, mint amit Jóbnak kellett átélnie. Mégis úgy érezzük, hogy ez a világ legnagyobb baja, legnagyobb szenvedése, amiben most vagyunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy ilyenkor semmi mást nem látunk, csak a bajt. És bocsáss meg, hogy ilyenkor nagyon kétségbe tudunk esni, és nem tudunk rád figyelni, csak gyötrődünk reményt vesztve. Bocsáss meg, és taníts minket arra, hogy a legelveszettebbnek hitt pillanatban is mégis tudjunk rád figyelni, és tudjunk melletted maradni, akkor is, amikor mindenki más már mást mond, amikor arra biztatnak, hogy hagyjunk el téged, akkor is hadd maradhassunk melletted, akkor is hadd lehessünk a tiéd. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ebben maradjunk, hogy a te lábaidnál akarjunk ülni szüntelenül, és rád figyelhessünk, hogy érezhessük a te szeretetedet és kegyelmedet, amivel mindig körülveszel minket. Kérünk, Urunk, maradj velünk így, minden napon, a hétköznapjainkban is, az ünnepeinkben is, hogy rád tudjunk figyelni, és mindent a te kezedből tudjunk venni, a jót és a rosszat is. Taníts minket arra, hogy milyen a keskeny út, hogy ott vannak nehézségek, de ugyanakkor ott van az a jó, hogy fogod a kezünket, és te magad vezetsz. Kérünk, Urunk, áld meg az egész gyülekezetünket, kicsiket és nagyokat, gyermekeket, ifjakat és idősebbeket is. Add, hogy mindenki megtalálja a maga helyét a gyülekezetben, a maga szolgálatát és feladatát. És kérünk, Urunk, áld meg azokat, akik most Mátraházán vannak, add, hogy tudjanak épülni egymás hite által, és tudjanak feltöltekezve visszajönni, és itt továbbadni azt a jót, amit ott átélhettek, amit ott megkaphattak tőled. És Urunk, tölts föl minket is a te erőddel, a te lelkeddel, hogy tudjunk mindig rád nézni, és tudjuk hirdetni a te nagy nevedet. Nem csak a szavainkkal, hanem az egész életünkkel. Kérünk, Urunk, légy a betegeinkkel, te hozz gyógyulást az életükbe. De mindenek előtt lelki gyógyulást, hogy előtted tudjanak megállni a betegek is. És te légy azokkal, akik most örvendeznek annyira, hogy téged talán nem is látnak. Légy mellettük, és az örömüket egészítsd ki a benned való örömmel. Kérünk, édesatyánk, maradj egész gyülekezetünkkel, egész népünkkel, mindenkivel, aki hozzád folyamodik, hogy mindannyian érezhessük a te szeretetedet és jóságodat. Amen. Kedves testvérek, most mielőtt a mi atyánkot elmondanánk, magunkban imádkozzunk. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, most a szózatot énekeljük el közösen. Mindezeknek utána, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, záró énekül a 462. dicséretet énekeljük leülve, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.